Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselője, a beszélgetést felvételről hallják. Képviselő úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Milyen szabályok hiányoznak még a választás tökéletes lebonyolításához?
Azt reméljük, hogy fontos szabályok már nem hiányoznak. Bent van a választási eljárási törvény módosítása az országgyűlés előtt, ami azért volt szükséges, mert az Európai Bizottsággal való megegyezés folytán ingyenesen ugyan, de az országos sugárzású kereskedelmi televíziók is közölhetnek politikai hirdetéseket. Ennek folytán szabályozni kellett nyilván, hogy milyen feltételek mellett.
Semmilyen más szabályozás nincs, ami a kampányt vagy a választás lebonyolítását érinteni, és még a parlament előtt van, tehát még nincsen fogadva.
A kampány finanszírozási törvény, ami egy másik törvény, ott van ilyen, ott azt szeretnénk, hogyha azokat a kiskapukat, amikre részben, bár most ezt az érdemet tagadja a Political Capital és a Transparency International, de részben mégis ők hívták fel a figyelmet. Azt, az egyik ilyen észrevételt azt jogosnak tartjuk, méghozzá azt, hogy a pártoknak, tehát nem a jelöltek, hanem a pártoknak járó állami támogatás esetén nem a jelölt állítása meghatározó, hanem a jelöltek választásokon való megmérettetése, mert az valóban visszaéléssel ad okot, hogyha valaki a szükséges aláírásokat benyújtja, jelölté válik, van 27 jelöltje egy pártnak, akkor országos listát állíthat, ezért kap kampánytámogatást, majd másnap az összes jelöltjét visszavonja. Tehát az ilyen jellegű kiskapukat valóban be kell zárni, de úgy gondolom, hogy azoknak a pártoknak, akik jóhiszeműen valóban a megmérettetésre készülve indulni kívánnak a választásokon, minden szabály ismert, és semmilyen szabály már változni nem fog.
20 év választási gyakorlatával ez a lehetséges elméleti kiskapu nem tűnt fel a törvényalkotónak, mert ezt nem csak a Transparency meg a Political Capital vette észre, hanem gyakorlatilag mindenki, csak nem mindenki elemzőintézet, hogy közzé is tegye.
A 20 év gyakorlata az eddig az volt, hogy nem volt kampányfinanszírozás. Tehát ilyen értelemben semmilyen gyakorlat nem állt előttünk. Én úgy gondolom, hogy ha csak ennyi hibát követtünk el a törvény elfogadásakor, akkor szerintem jó szívvel ez a törvény vállalható. Nyilván itt még lesznek viták, hiszen állami támogatásban fognak részesülni kisebb pártok is, de itt nehéz okosnak lenni, mert eddig mindig azokat a kritikákat hallgattuk, hogy milyen mértékben zárt a politikai piac, milyen nehéz oda új szereplőknek bejutni, milyen hihetetlen előnyben vannak a parlamenti pártok. Ehhez képest most, amikor egy országos szervezettséggel rendelkező, elindulni képes párt számára lehetővé tesszük, hogy valamivel nagyobb legyen az esélyegyenlőség, hiszen ne felejtsük el, hogy az 1%-ot elért pártok, tehát a kisebb pártok, illetve a parlamenti pártok állami támogatást kapnak, tehát amúgy is előnyben vannak. Amikor ezt valamelyest kiegyenlítjük azzal, hogy önmagában, ha valaki legalább 27 jelöltet tud állítani és országos listára szerez ilyen módon jogosultságot, az is kap állami kampányfinanszírozást, akkor pedig a kritika az az, hogy hát ez mégiscsak közpénz. Természetesen az, de azért mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy önmagában azzal, hogy a választás egyfordulós, ezzel mérsékeljük jelentős mértékben a költségeket, ez körülbelül 4 milliárd forint megspórolását jelenti az állam számára.
A korábbi választásokon tapasztalt visszaélések, amikor valaki utóbb úgy tűnt, hogy azért jelölteti magát, azért csinál a pártot, hogy mentelmi joga legyen, mert éppen büntetőeljárás elindulását orrolja meg saját magára. Ezek sem voltak figyelmeztető jelek?
Ezek ugyan figyelmeztető jelek voltak, és nyilván nem kívánatos kísérő jelenségei egy választásnak, de itt is érdemes azért megfordítani a kérdést, hogy vajon szerencsése az, hogyha a választásokon induló jelöltekkel szemben büntetőeljárás indulhat, hiszen ebben az esetben pedig minden ilyen jellegű ügyben a politikai váddal szembesülne, bocsánat, a nyomozóhatóság.
Két hamis tanúval bárkit kell lehet takarítani az útból.
Így van, tehát én szerintem ugyan nagyon rosszak voltak, és a választópolgárok számára nehezen megindokolhatóak azok az ügyek, amikkel a legutóbbi választás során mindenki szembesülhetett, de én még mindig jobbnak tartom ezt, mint hogyha képviselőtekkel szemben büntetőeljárás lehetne indítani. Ez gyakorlatilag annyit eredményez, hogy a kampány időszakban 50 napra a büntetőeljárásokat fel kell függeszteni.
Minden büntetőeljárást?
Hát, ami jelöltekkel szemben folyik.
Aki egyszer jelölt, az 50 napra, ha sikerült magát jelölté fejleszteni, akkor 50 napra szabadul.
Hát szabadulni nem fog, mert a...
De ha nem választják meg, nem lesz képviselő, akkor minden indul onnan, ahon...
Így van, és természetesen mondjuk, ha valaki előzetes letartóztatásban van, akkor az előzetes letartóztatás nem érinti ilyen szempontból az, hogy összegyűjtött 500 aláírást és jelölté vált.
A reklámszabályozásnál ugye korábban vita volt az, hogy hogyan kell, hogyan lehet politikai kampányokat csinálni. Most ingyenesen mindenkinek kötelező közzé tenni a reklámokat, vagy lehet-e választani, hogy én közzé teszem-e, vagy nem?
A közszolgálati médiaszolgáltató természetesen nem választhat. Valamennyi országos listát állító párt számára azonos időtartamban, azonos idősávban kell, hogy közzé tegye azonos hosszúságban a hirdetéseket. A kereskedelmi médiaszolgáltatók választhatnak, hogy egyáltalán nem tesznek közé politikai hirdetéseket, vagy tesznek, de ebben az esetben kötelesek ugyanilyen egyenlőséget biztosítva ingyenesen hirdetéseket közé tenni.
Mire számítanak a kereskedelmi szolgáltatók? Mit fognak csinálni? Mindet közzé teszik, bármennyi is legyen a saját műsoridejük és üzletük terhére? Vagy egyet se?
Én a két nagy kereskedelmi televízión arra számítok, hogy nem fognak politikai hirdetéseket közzé tenni.
Akkor, ha nem, akkor semmit nem fognak közzé tenni. És a kisebbeknél?
Ugye, ez a szabályozás azokra vonatkozik, akiknek az elérhetősége legalább 50%-os az országban.
Ez kevesen vannak. Néhány.
Kevesen vannak. Én az ő esetükben nem tartom reálisnak azt, hogy politikai hirdetéseket tegyenek közé. A két nagy kereskedelmi tévénél ebben nagyobb bizonyossággal érzem úgy, hogy így lesz, a kisebbeknél kevésbé, de szerintem ott se feltétlenül valószínű. Ráadásul azért van egy tévedés a közbeszédben, tehát a politikai reklám az a választási spot, amiben néhány másodpercben feltűnik valamelyik jelölt, és minden szépet és jót elmond magáról és pártjáról. Mi nem azt szeretnénk, hogyha ne lenne egy színvonalas választási kampány, és ennek része az is, hogy a kereskedelmi televíziók is színvonalas vitaműsorokat csinálnak például. Tehát ez nem, hogy nem korlátozott, ez javasolt, ajánlott, és a kereskedelmi televízióknak is azért van közszolgálati feladata, például a hírszolgáltatással kapcsolatos kötelezettség is ebben a körbe tartozik. Én szerintem ebbe ez is bele tartozik.
Nyilván nem szabályozható törvénnyel, de van arról gondolkodás vagy döntés, hogy elmennek-e a színvonalas vitaműsorokban? Mert itt föl szokott merülni az, hogy a hatalmon és erőpozícióban lévő nem szívesen legitimálja azt vele egyenrangúnak, aki még nincs ott. Tehát nem vesz részt ezeken a vitákon.
Hát jó vitákat kell szervezni. Szerintem, hogyha 12 párt képviselője vesz részt egy vitában, annak sok értelme nincsen.
Mindenkinek van egy mondata.
Mindenkinek van egy mondata, és érdemi párbeszéd nem fog kialakulni. De szerintem lehet értelmes és jó vitákat csinálni, úgyhogy az esélyegyenlőség egyébként a médiatörvény is meghatározott szempontjának is meg tudjon felelni.
Most hogy fog kinézni az, hogy hogyan lehet jelöltet állítani? Én hány helyen írhatok alá egy jelölt állítás érdekében? Egy helyen, vagy az összes helyen az országban, ahol csak akarok?
Nem, természetesen mindenki egy helyen írhat alá, ahol lakik, de ott akár több jelöltet is ajánlhat az újítása a választási jogszabály.
A több az bármennyi?
Bármennyit, igen.
Ha nekem az a hobbim, hogy nekem minden politikai erő tetszik, akkor bármelyik politikai erő jelöltjét támogathatom.
Ez egy demokratikus hozzáállás, ezért nem akarjuk ezt korlátozni.
És ebben nincsen visszaélés lehetősége, vagy a komolyságát nem veszi el?
Azért nincsen, mert éppen azért vezettük be az 1 millió forintos visszafizetési kötelezettséget, ami az egyéni jelölteknél van, hogyha nem indulnak el, vagy elindulnak, de 2%-ot nem érnek el, mert ott visszaélésre adhatott volna okot az állami kampányfinanszírozás. Másrészt az emberek nagy többsége normálisan áll a politikához, és nem ír alá 10 jelölőhívet.
És nem tartanak az idézőjeles fogyasztói csoportok szervezésétől, akiknek hálózatuk, energiájuk van arra, hogy országosan megcsinálják az országos listaállítást, mert ha jól emlékszem, akkor azt a pénzt a jelenleg hatályos szabályozás szerint nem kell visszafizetni.
Nem, de el kell számolni azzal is, tehát ott is azt egyértelműen igazolni kell, hogy legálisan a kampány összefüggő kiadásokra fordította az országos listát állító szervezet.
Erre valók a számlagyárak, nem?
Hát igen, de azért az bűncselekmény, tehát nyilván itt az állami számvevőszéknek ezt különös szigorúsággal kell majd ellenőriznie, és hogyha valahol a visszaélés gyanúja fölmerül, akkor büntető feljelentést kell tenni. Mi úgy gondoljuk, hogy az, hogy valaki 27 választókerületben, tehát az ország 27 különálló pontján legalább 500 aláírás össze tudjon gyűjteni, az 13.500 aláírás, ahhoz azért kell szervezettség. Az eddigi országos listállításhoz elég volt 10.500 aláírás.
13.500 aláírást, akkor úgy gondolják, hogy azt azért komolytalan szervezetek, csak a pénzre utazó szervezetek nem fognak tudni összehozni.
Igen, mi ebben reménykedünk, és nyilván minden új szabályozásnak van valamilyen kockázata, de az viszont egy jelentős előny, hogy esélyegyenlőséget biztosít, és nem teszi kizárólagossá a parlamenti pártok pozícióját egy választási kampányban.
Második szűrőn gondolkodnak? A büntetőjogi szűrőn kívül, hogyha valaki mégis összegyűjti, de kiderül, hogy azért gyűjti össze, hogy az állami pénzt lenyúlja, akkor ezt az állami számvevőszék jelenlegi eszközeivel lehet vizsgálni? Mert azért kérdezem, mert az állami számvevőszék mindig csak papírból dolgozik, neki nincsenek nyomozói, aki ezt...
Igen, az állami számvevőszék annál többet nem tehet, mint hogyha bármilyen gyanú felmerül, akkor feljelentést tesz. Szerintem ez a helyes eljárás a számvevőszék részéről. Én azt remélem, hogy akik a választáson indulni kívánnak, azok azért indulnak, mert van valami elképzelésük azzal kapcsolatosan, hogy milyen jövőt szeretnének ennek az országnak.
Igen, de mi népünk azért leleményes, amikor valami pénz állhat a házhoz, akkor...
Igen, de ahhoz nagyon nagy leleményesség kell, hogy valaki országos szervezettséggel össze tudjon gyűjteni legalább 13.500 aláírást, ebben az esetben még csak a maximális kampánytámogatás egynegyedét kapja meg, és utána ezt legálisan elköltse, és így próbáljon meg valamilyen visszaélés részese lenni. Természetesen soha nem zárható ki, hogy vannak emberek, akik bűncselekményt akarnak elkövetni, de szerintem jelentős kockázata van ennek, hiszen a nyilvánosság és az közérdeklődés az ki lesz hegyezve ezekre az ügyekre.
De korábban is ki volt hegyezve, amikor egyszer csak előbukkantak hasraütésre, mondom, korábban ismeretlen örmény képviselőjelöltek. Mindenki tudta, hogy nem igazi örményekről van szó, hanem a választási rendszerben akarnak elmozogni. És nem történt vele semmi.
Igen, de azért ott a szabályozásnak volt egy komoly hibája, hogy akár egy szavazattal is valaki örmény képviselő lehetett, és az örmény önkormányzatnak nem volt adott esetben beleszólása abba, hogy valóban örménye az, aki önmagáról ezt állítja. Itt azért ilyen nagyságrendű szabályozási lukak semmiképpen nem fedezhetők.
Nemzetiségi választás is zárt ebből a szempontból?
Igen, nemzetiségi választás azért zárt, mert ott van egy demokratikusan megválasztott nemzetiségi önkormányzat, és nekik van lehetőségük a listaállításra.
A Nemzeti Választási Iroda vezetője ült itt néhány hete. Ő azt mondta, hogy a közigazgatási rendszer átalakítása miatt még vannak személyi meg tárgyi feltételei is annak, hogy a választást le tudják bonyolítani. A számítógépes hálózatok nem pontosan ott vannak, nem ugyanazok az emberek fogják csinálni értelemszerűen, őket esetleg majd vezényelni kell. A törvényalkotói szinten foglalkoznak a problémával?
Foglalkozunk ezzel, de azért nem látok különösebb problémát, mert a választási eljárási törvény benyújtásakor, meg elfogadásakor azt a döntést hoztuk, és szerintem ez egy helyes döntés volt, hogy egy független, autonóm közigazgatási szerv felügyelje a választásokat. A Nemzeti Választási Iroda ilyen. Eddig ezt a belügyminisztérium felügyelte, a lebonyolításban a belügyminisztérium működött közre. Én szerintem akkor, amikor komoly vádak fogalmazódnak meg, illetve szerintem komolytalan vádak fogalmazódnak meg, de nagyon sok helyen fogalmazódnak meg vádak azzal kapcsolatosan, hogy a választást azt aggálytalan, befolyásmentesen le lehet-e bonyolítani, akkor az a helyes, hogyha nem a kormány az, aki felelős a választás megszervezéséért és lebonyolításáért, hanem egy független államigazgatási szerv. Ha viszont ez így van, akkor ez átalakulásra jár. A Nemzeti Választási Iroda létrejött, működik a regisztráció kapcsán. Úgy tűnik, hogy megfelelően ellátja a feladatát, és én biztos vagyok abban, hogy a választásokat aggálytalanul képesek lesznek lebonyolítani, de a változások azok azért mindig járnak bizonyos nehézségekkel, megküzdhető nehézség.
Nem tartja aggályosnak, hogy a Nemzeti Választási Irodába a párt delegáltak befogadása, vagy egyáltalán delegálása, az nem halad valami acélosan?
Hát ott a Nemzeti Választási Irodában nincsenek párt delegáltak, a Nemzeti Választási Bizottságban van.
Bocsánat, bizottságban, tehát akik majd ott ülnek és üléseznek. Tehát ha jól tudom, egyelőre egy párt delegált jelölteket.
Mert egyelőre a Nemzeti Választási Bizottságnak még nincs nagy szerepe, óriási szerepe lesz a választások során. Már most is, hogyha elvi iránymutatásokat meg kívánna fogalmazni, akkor azért azoknak lehetne jelentősége, de ma még a politika nem érzékeli azt, hogy a Nemzeti Választási Bizottság szerepe fontos. Szerintem még már most is az, de igazán akkor válik majd fontossá, amikor a választási eljárás fontos részei, az ajánlások gyűjtése, a választással kapcsolatos jogorvoslatok elbírálása az aktuális lesz. Nyilván addigra minden párt fog delegálni küldöttet. Ráadásul itt van egy átmenet, mert pillanatnyilag a parlamentben frakcióval rendelkező pártok jogosultak delegálni, utána pedig az országos listát állító jelölő szervezeteknek lesz erre joga.
Az Országos Választási Bizottságról akkor még úgy hívták, a legutolsó élményünk az, hogy hosszasan ülésezik, miközben szavazókörökben nem tudják befejezni a szavazást, mert emberek állnak. A Nemzeti Választási Bizottság ennél operatívabb szervezet lesz? Hogy tervezték meg?
Azt remélem, hogy egyrészt a jelenlegi törvény sem tartalmaz olyan hibákat, mint amit a korábbi tartalmazott, és ugye itt az átjelentkezések okozták a problémákat, amiatt volt az, hogy sokszor éjfélig vagy hajnali egyig is, vagy sok helyen éjfélig hajnali egyig is sorban álltak a legutóbbi választásokon. Szerintem most ilyen eljárási hiba, az egy már egy külön kérdés, az akkori Országos Választási Bizottság borzalmasan rosszul kezelte ezt a helyzetet. Én azt remélem, hogy most olyan személyekből áll a Nemzeti Választási Bizottság, akik jól is kezelnének ilyen nehéz szituációkat, de azt is remélem, hogy az eljárási törvényben nincsenek olyan hibák, amik hasonlóra adnának okot.
Semmilyen olyan lehetőséget nem lát az a választási eljárási törvényben, ami nehéz helyzet elé állíthatja a bizottságot? Mert hogy van, aki azt mondja, hogy már például a bajai ügyben is nem ártott volna, hogyha valamilyen állásfoglalást kiadnak, de azt mondták, hogy nem adnak ki állásfoglalást.
A bajai ügynél azért azt mindenkit érdemes tisztázni, hogy ott még a 97. évi 100-as törvény, tehát a korábbi választási eljárás törvényt kellett alkalmazni. Tehát, hogyha ott a törvénynek bármilyen hibája volt, akkor örülhetünk mindannyian annak, hogy most már egy új törvény lép hatályba, és a következő választásokat ezt szerint kell lebonyolítani. Tehát most már az új választási eljárás törvényt kell értelmeznie a Nemzeti Választási Bizottságnak. Én azt egy fontos és nagy feladatnak tartom, hogyha bármilyen kétség felmerül, akkor ez a testület az, ami a választási bizottságok közül a hierarchia csúcsán állva egyértelmű iránymutatást tud adni.
Az iránymutatások azonban nem kötelező, csak iránymutatás. Utána a dolgok mehetnek abban az irányban, amelyben a természet viszi, nem?
Igen. Egyébként, ha kritizálni akarjuk az eljárás törvényt, akkor tolás tárgya lehetne az, hogy jó-e az, hogy az irányítások nem kötelezőek, vagy akár nem kell ezzel szemben jogorvoslati lehetőséget engedni. Mert hogyha mindenkire kötelező, az még nem jelent megoldást semmire, hiszen bírósági felvizsgálat van az egyes ügyekben, sőt, még utána alkotmánybírósághoz alkotmányjogi panasz is van. Tehát az esetleg felvethető, hogy egy irányítással kapcsolatosan is legyenek ilyen jogorvoslati lehetőségek. Ennek ellenére én szerintem, hogyha a Nemzeti Választási Bizottság egy olyan iránymutatás tesz közzé, vagy olyan iránymutatásokat tesz közzé, amik jogilag alátámasztottak, megalapozottak, akkor ezt a kúria, illetve az alkotmánybíróság is ugyanembe fogja venni.
Itt nagyon szűk határidők vannak a választási eljárásban a bírósági eljárásra, de ezek nem annyira szűkek, hogy a választás eredményét befolyásolni tudják. Mire ezeket a döntéseket meghozzák, megvan a jelölt. Utána van még valami jogorvoslat? Ha nincs bűncselekmény?
Természetesen, tehát a érdemben a szankció lehetősége az nem változott meg a választási eljárási törvényben, tehát ugyanazokat a szankciókat alkalmazni tudja a bíróság, illetve a választási bizottság, amik eddig alkalmazhatóak voltak.
És akkor ez meglehetősen szűk határidőben?
Hát ez a jogsértés megállapításától a választás megismételtetéséig terjed. Kétségkívül szűk határidőben, de a határidők sem változtak, eddig is 3 nap volt, ezután is 3 nap áll rendelkezésre, mind a kúriánál, mind az alkotmánybíróságnál.
Tettek-e fel jelentést Gyurcsány Ferenc azon korábbi és még korábbi kijelentésen, hogy nincs rendben a szocialista párt kampányfinanszírozása korábban? Azért kérdezem, hogy a korábbi, mert miniszterelnökként is beszélt arról, hogy a kampányfinanszírozás általában nincsen rendben. Aztán nem történt semmi.
Igen, tettünk feljelentést, mert ez az állítás azért volt súlyosabb a korábbi kritikáinál, mert az egy egészen más helyzet, hogy valaki kritizálja a pártok gazdálkodására vonatkozó törvényt, és az is egy más helyzet, hogy valaki azt mondja, hogy az ő pártelnöksége időszakában, vagy akár azt követően is az általa irányított pártban, vagy abban a pártban, ahol ő tag volt, visszaélésekre került sor, és megszegték a törvényeket.
Azt mondták, hogy ne akarják tudni, hogy honnan van ez a pénz. Honnan vannak a pénzek.
Igen, de hogyha valaki ezt a nyilatkozatot abban a szövegkörnyezetben hallotta, ahol elhangzott, akkor nem maradhatott kétsége azzal kapcsolatosan, hogy a volt miniszterelnök arra utal, hogy a szocialista pártgazdálkodása szabálytalan volt.
Sose fette föl, mindig azt mondta, hogy rendben van.
Ráadásul utána a Kossuth Rádióban Gyurcsány Ferenc ezt meg is ismételte, és akkor meg is konkrétan elmondta azt, hogy valóban ők a rájuk vonatkozó törvényi előírásokat nem minden tekintetben tartották be.
Itt az Inforádióban arról beszélt, hogy ők próbáltak egy tisztázó törvényt csinálni, csak azt a Fidesz nem engedte át.
Igen, de ez szerintem védekezésként nem merülhet föl semmilyen esetben, hogy valaki azért szeg meg egy törvényt, mert egy újat nem tud meghozni.
De védekezésként az fölmerülhet, hogy ő akart valamit csinálni, csak mindenki más, aki nem leplezte le magát, az nem engedte.
Hát én szerintem olyan előterjesztése Gyurcsány Ferenc időszakában a szocialistáknak, ami megfontolása, komoly megfontolása érdemes lett volna, nem volt. Tehát voltak egyeztetések a pártok között, Fidesz részéről is ezen részt vettünk, de nem volt olyan javaslat, olyan egységes törvénytervezet, ami megfelelő megoldást kínált volna azokra problémákra, amiket időről időre felvetnek. Ezek egyébként a pártagazdálkodásának a szigorúságával kapcsolatos kérdések, hogy kell ezt szigorítani, vagy sem. Általában a vita az ebben erről a kérdésről folyt, illetve a kampányban elkölthető pénzeknek a felső limitje az, ami még vitatott volt, de ezt most az új törvény megoldotta. Tehát a kampányfinanszírozási törvény szerintem egy életszerű és korrekt 5 millió forintos felső határt szab az egyéni választókerületben elkölthető kampányköltségekre vonatkozóan.
Azt egy legendának tartják, hogy nem lehet egyszerűen a pártokat meg a kampányt finanszírozni annyi pénzből, amennyit le lehet papírozni, hanem az sokkal többbe kerül.
Én úgy gondolom, hogy azok a szabályok, amiket mi most elfogadtunk, azok abszolút az életnek és a realitásoknak megfelelőek. Tehát ugye van egy központi támogatása a pártoknak, illetve van az egyéni választókörzetekben, amiből ugye 160, tehát lényegesen nagyobbak, mint a korábbiak, egy 5 millió forintos felső határ. Én úgy gondolom, hogy ezekből a pénzekből ma tisztességgel egy kampányt meg lehet szervezni. Ráadásul tegyük hozzá, hogy mi éppen az esélyegyenlőség biztosítása érdekében akartuk először a kereskedelmi médiaszolgáltatókat kizárni a politikai reklámok közétételének lehetőségéből. Majd, hogy a szabályozási logikát fenntartsuk, de az Európai Bizottsággal is megállapodásra tudjunk jutni, ezért tettük azt is, mint lehetőséget ingyenessé, tehát ebben a formában a pártok jelentős költséget tudnak megspórolni.
Ennyibe kerül a demokrácia? Mert arról is voltak viták, hogy kell-e a pártoknak több pénzt fizetni ahhoz, hogy minden tiszta legyen. Ezek szerint ez az 5 millió forintos felső határ, ez a demokrácia ára.
Én szerintem ez egy reális plafon, mert természetesen a demokrácián bekerül, az azért nehéz megmondani, mert vannak olyan államok, nyilván az Egyesült Államok a legdurvább példa, ahol nincs felső határa a kampánypénz elköltésének és gyűjtésének, és úgy is lehet működni. Én nekem az nem szimpatikus az a rendszer, mert úgy gondolom, hogy az teljesen nyilvánvaló, hogyha ennyire pénzügyi versennyé válik a kampány, és olyan összegekről van szó, mint ami az Egyesült Államokban olvasható és látható, akkor ott utána ezek az érdekcsoportok a saját befolyásukat, amit a kampányban adott támogatással megszereznek, nyilván a kormányzás során is érvényesítik.
Nagy követek lesznek, ők sokat gyűjtenek. Jó, de legalább ott meg lehet vele bukni. Ha valami fekete, akkor ott a sajtó kideríti.
Én nálunk is gondolom, hogy amit Gyurcsány Ferenc mondott, annak is elégnek kell lennie Magyarországon ahhoz, hogy valaki megbukjon, hiszen itt egy olyan nyilatkozat hangzott el, hogy egy párt, amiben ő elnök volt, aminek vezetője volt, nem tartotta be a rá vonatkozó törvényi előírásokat. Én sajnálom, hogy Magyarországon ebbe ma nem lehet automatikusan belebukni.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Bújás Gergely, a Fidesz parlamenti képviselője, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.